Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Csizmadia István pápai prelátus Eger belváros főplébánia plébánosa mutatott be. Énekelt az Andante Kamara kórus, vezényelt Schmidmeister Szilvia. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. A közvetítés technikai lebonyolításában Kvaszinger Jenő és Németh Tamás vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Szombaton újabb 4 túlélőt sikerült a felszínre hozni a vízzel elárasztott laoszi barlangrendszerből, miután korábban egy embert már kimentettek, közölte a tájföldi barlangi mentőcsapat. A hétfős csoport több mint egy hete rekedt a Laosz középső részén fekvő Szajszombun különleges övezet egyik távoli, hegyvidékén található barlangrendszerében. A laoszi állami média korábbi híradásai szerint olyan falusi lakosokról van szó, akik aranyat keresve másztak be a barlangba. Vesztüket az okozta, hogy nem sokkal később heves eső csapott le a térségre, és a hirtelen összegyűlt víz teljesen elzárta a barlang kijáratát. Újabb drón és légitámadások érték Oroszország és Ukrajna területét szombatra viradóra. Az oroszországi belgorodi területen 3 ember meghalt egy ukrán támadásban, még ukrán hivatalos források szerint több régióban is halálos áldozatokat és jelentős károkat okoztak az orosz csapások. A jövőben nem túlárazott presztízs beruházásokra, hanem a legfontosabb területekre irányítják az uniós forrásokat, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a Magyarország számára felszabaduló EU-s támogatások érdemi fordulatot hozhatnak a közpénzek felhasználásában és az elszámoltathatóság erősítésében. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket, írja az Infostart. Kátai Németh Vilmos 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook bejegyzésében közölte, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zala-Egerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszokon. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén a déli óráktól kezdve több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, emellett az északkeleti megyékben lehet helyenként zápor. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, ugyanakkor az északkeleti határvidéken csak 23-24 fok valószínű. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Műsorunk elején kérem most hallgassák meg Pióván Győző Pünköstkor című versét. Piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövérem, hogy termésen nőjön, s vihar ki ne tépjen. Piros pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogadd szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot. Így szól tehát Pióván Győző Pünköstkor című versem. Portréműsorom pünkösdi különkiadásához is kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusát. A húsvét utáni fontos egyházi ünnepünk a pünkösd. Na de mit is tudhatunk ezen szó jelentéséről, mit mondhatunk el pünkösd ünnepéről?
A pünkösd elnevezés egy görög szóból származik, a pentekosztész, vagyis 50. szóból, ami arra utal, hogy húsvét utáni 50. napon ünnepli az egyház a Szentlélek kitöltetését, amikor a Szentlélek az apostolokra kiárat, és ezáltal megerősödve tulajdonképpen létrejön az ősegyház, az egyház születésnapja is ebben az értelemben. És a három nagy ünnep, amelyet a népi hagyományok, a néprajztudomány is számon tart, a karácsony, húsvét, pünkösd, ez az a nagy hármasság, ami az egész esztendőt leginkább meghatározza. És a néprajzi gondolkodásban ez egyúttal a tavaszi ünnepkör végét is jelenti, mint mozgó ünnep, tehát ennek az időpontja nyilván húsvéthoz kapcsolódóan elég széles határok között változhat. Többnyire májusban, június első felében van pünkösd, és ez a tavaszi ünnepkörnek a lezárása, és a nyári nagy mezei munkák mindig pünkösd után kezdődtek, az aratás és egy más időszaka már az esztendőnek. Nagyon sokféle egyházi és világi szokás, hagyomány kapcsolódik pünkösdhöz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy talán az egyik legszínesebb ünnepe az esztendőnek, abban az értelemben is, hogy a Kárpát-medence egészére, ha rátekintünk, akkor a különböző tájegységeken rendkívül sokféle mozaikszerű, nagyon színes és nagyon összetett hagyományokkal találkozunk. Sok-sok vidéken csak egy-egy pici elem, csak egy-egy pici apró szokás maradt fenn, aminek a rokonsága, párhuzama esetleg a Kárpát-medence túlsó végén bukkan fel hasonló formában. Tehát egy rendkívül izgalmas időszaka ez az esztendőnek.
Javaslom, hogy akkor most a beszélgetésünk folytatásában említsünk is meg jó néhányat ezen népi szokások és hagyományok közül. Melyikkel kezdjük?
Talán azt érdemes elsőként említeni, hogy milyen érdekes módon vált el régen egymástól az egyházi és a világi hagyomány. Az egyházi rendelkezések a 16.-18. század között kifejezetten tiltották azoknak a világi szokásoknak a gyakorlását, mint a pünkösdi királyné ültetés vagy királyválasztás, a májusfák állítása, vagy a pünkösdi táncolás, táncmulatságok, így fogalmaztak a 17. század végén, hogy mely pogányoktól maradt szokás ezután is tilalmas. Tehát kifejezetten ezekből a tiltó rendelkezésekből tudjuk azt, hogy mi mindenféle szokásokat gyakoroltak. Talán a királyválasztás az egyik legismertebb, szoktuk is mondani a magyar nyelven, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, ami nem pusztán egy szimbolikus dolog volt, hiszen a legények a saját közösségükből különböző erőpróbákkal, versenyekkel, leginkább lovas versenyekkel vagy birkózással, erőpróbákkal kiválasztott pünkösdi király rendelkezett valós, úgymond hatalommal, előjogokkal is. Például az ő családjának az állatait a mezőn egész évben ingyen őrizték, a bálban elsőként táncolhatott vagy rendelhetett nótát a zenészektől, a kocsmában egyes vidékeken egész évben a közösség fizette az ő fogyasztásának a számláját. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pozíció volt a legény társaságokban a pünkösdi király. Az eredete egyébként a katonaságra megy vissza. A 18. században tudjuk, hogy a huszár ezredekben választottak május királyt, és nagyon érdekes ennek a szokásnak a további élése. A 20. századra, ahogyan a királyválasztás szokása már kiveszett, megkopott, csak egy-egy vidéken maradt meg, a gyermekjátékok között nagyon szépen tovább élt az emléke, így például a bodrogközi cigándor népi gyermekjáték formájában átalakult változata él, ahol már nem lovas versenyt rendeznek a nem legények, hanem kisfiúk, hanem egész egyszerűen kis vesszőparipákat, fa játékokat használva eljátsszák a királyválasztást, és kis egyszerű gyermekdalokat énekelnek hozzá. Ez talán az egyik legismertebb pünkösdi szokásunk.
És akkor valóban rövid volt az a pünkösdi királyság?
Általában ez egy esztendeig tartott, tehát minden évben újabb és újabb pünkösdi király választására került sor, és nagyon sok vidéken összekapcsolódott a legény társaságba való befogadásnak a rítusával, a legény avatással.
Ez mit jelent?
Nagyon sok helyen nem királyt választottak, hanem az erőpróbák végeredményeképpen avatták fel az új legényeket és fogadták be a társaságba, ami azt jelenthette, hogy most már a korosztálybeli cimborákkal együtt ők is járhattak mulatságokba, bálokba, fölkérhettek lányokat táncolni, járhattak udvarolni, és fogyaszthattak a kocsmában. Ez volt a legénységnek a fokmérője, és a pünkösdi királyválasztáshoz kapcsolódhatott sok vidéken a legény közösségbe való befogadás.
Ha már pünkösdi királyválasztás, akkor beszélnünk kell a pünkösdi királyné járásról is, sőt, voltak pünkösdi királynők is, nem csak pünkösdi királyok?
Ennek már csak az írott emlékei maradtak meg, a néprajzkutatás már élő formájában ezt nem tudta rögzíteni a 19.-20. században, de tudjuk azt, hogy a pünkösdi király mellé Gömörben és a Csalló közben, tehát a Felvidék két tájegységén választottak pünkösdi királynét is, akinek a külsőségei tulajdonképpen egy menyasszonyra emlékeztettek, és ők tulajdonképpen mint egyfajta bálkirály és bálkirálynő a pünkösdi táncmulatság alkalmával kaptak ilyen kitüntetett szerepet, és azok a gyermekjátékként továbbélő szokások, amiket pünkösdi királyné járás formájában ismerünk, hogy a kis királyné fölé tartanak egy kendőt a lányok, és így körbe járják a falut, és eléneklik az ide kapcsolódó éneket, aztán a kis királynét a magasba dobják, és azt mondják, hogy ilyen magasra nőjön a kentek kendere, vagy ilyen nagy legyen a kis királynénk. Szóval mindezek az elemek eredetileg és valamikor a felnőtt nagylányok, nagylegények valós igazi szokásai voltak, és aztán gyermekjáték formájában érték meg azt a 20. századot, amikor a néprajzkutatók ezt már filmezni vagy hangfelvételre rögzíteni is tudták. A királyné járásnak ez a gyermekjáték változata a leggazdagabb formában a Dunántúlon élt, egészen a közelmúltig a Rába köz falvaiban, még az 1960-as években is eredeti formájában házról házra járó és ilyen adománygyűjtő népszokásként gyakorolták, és ma is talán leginkább ez épült be a pünkösdről való tudásunkba, annak köszönhetően, hogy az általános iskolákban, óvodákban, a pedagógiai munkában nagyon nagy szeretettel foglalkoznak ezzel a szokással, talán azért is, mert nagyon szép az ének hagyomány, ami hozzákötődik. Hát csak egyet, ha megemlítünk, a pünkösnek jeles napján kezdetű közismertének 1675-ben a Cantus Catholici már úgy említi, mint régi ének, vagy a szövegekben felbukkan Szent Erzsébet a rózsacsoda kapcsán, ugye a pünkösd egyik jelképe a pünkösdi rózsa, így kötődik össze a nép képzeletében pünkösd és Szent Erzsébet alakja, de nem véletlen, hogy a királyné járás folklor hagyománya egészen a közelmúltig, sőt napjainkig is nagyon népszerű a pedagógusok munkájában.
Az énekekből pedig hát többet is tudunk idézni, ugye elhozta Isten piros pünkösd napját, vagy mi van ma piros pünkösd napja. Olyan érdekes, hogy a pünkösdhöz mindig hozzátársul a piros, mint egyfajta jelzős szerkezet. Piros pünkösd napja. Miért?
Ennek igazából három okát is megemlíthetjük. Az egyik oka a katolikus hagyományból származik, ugye a mise színe, a piros, mint az ünnepi szín használata, a liturgikus színekre való visszavezethetése ennek a fogalomnak. A másik pedig a pünkösdi rózsa, amelynek az egyik leggyakoribb színe a piros. A harmadik pedig a szerelem, a szerelmi ajándékok és a párválasztás kapcsolódó színe szintén a piros, úgyhogy több ok is van, ami indokolja, hogy piros pünköstként emlékezünk erről.
Ha már népi szokások és hagyományok, akkor egy érdekes népi szokás a török vasázás. Ez mit jelent?
Ez egy zárványszerűen fönnmaradt szokás a nyugati határszélen, Sopron megyében, ahol néhány településen a török kiűzésének emlékére, vagy legalábbis arra utaló eredet mondákkal összekapcsolva, végigjárják a falut egy török vasának beöltöztetett figurával, egy legény, akinek a lepedőkből készült ruháját szalmával kitömik, és egy nagy kövér törököt jelképez, akit aztán végig hurcolnak a falun, és mindenütt megvesszőzik, mint egy büntetésképpen azért, amit a törökök a magyaroknak okoztak. Érdekes ez a figura azért, mert bár itt a Sopron megyében pünkösdi időszakban jelenik meg ez az alak, a legtöbb vidéken a farsangi hagyománynak része. Ez a török figura, a szalma török, például a mohai tikverőzésnek nevezett Fejér megyei farsangi népszokásnak is egyik központi figurája, egy ugyanilyen török basa, és a felvidéken is a tejfalusi csallóközi dőrejárás során föl szokott bukkanni ez az alak. Érdekes módon Sopron megyében ez a pünkösdi időszakra maradt ennek a figurának a megjelenése a szokásokban.
Elvetett álmolenem át, haj le nem haj, haj a le nem, meg a le nem, meg a le nem haj. Búj, búj, zöld ám,
csak bújjatok rajta, 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 szívem rajta.
Elvetettem a lenemet, fáli bűl, sárga lenem, majd meg aranyszik. Ki virágzott a cserája hajnalba, virágjától, bimbajától messze tündöklik.
Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva vagyon aranykapu, csak bújjatok rajta, 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 szívem rajta.
Ha pünkösd, akkor táncmulatságok és párválasztás, mint ahogy már ön is említette. Nos, milyen szép népi hagyományok és szokások is kapcsolódnak ehhez az ünnephez a párválasztás terén?
A párválasztás kapcsán azért kitüntetett időpont a május, mert ilyenkor volt lehetősége a fiataloknak a régi hagyomány rendje szerint az egész közösség számára nyilvánvalóvá tenni az ő kapcsolatukat, és ez általában májusfa állítása, május kosár küldése, mátkatál vagy virágküldése, vagy szerelmi ajándékok küldése formájában nyilvánult meg. Érdekes, hogy a májusfa mint szokás nagyon sokféle időponthoz kapcsolódhat, és többféle formáját ismerjük. Az egyik formája az, amikor a legény a lánynak a kapujára, vagy a házra, vagy az ablak elé májusfát állít. Ez történhet május 1-én is, de nagyon sok vidéken pedig pünköstkor történik ennek a májusfának a fölállítása, illetve ugyanilyen többféle időponthoz kapcsolódó szokás a kosár küldése. Ez már egy újabb divat, egy polgáriasabb, városiasabb divat, amikor vásárolnak a legények már pénzért egy hatalmas nagy virágcsokrot vagy kosarat állítanak össze a virágkötők, és ezt a kosarat küldik el a kedvesüknek pünkösd hajnalán, vagy május elseje hajnalán, illetve a különböző szerelmi ajándékok. Például egy nagyon érdekes szokás a Sárközben, dunamenti Sárközben, Szeremle községben, az úgynevezett ladikázás, a pünkösdi ladikázás, amikor a Dunára kimennek csónakázni, zöldága a földíszített csónakban csónakáztatja meg a legény a kedvesét pünköstkor, és ehhez kapcsolódik az úgynevezett lány evező, amit a fiúk faragnak, egy nagyon szépen, díszesen kicifrázott népművészeti tárgy ez a bizonyos evező, amelynek magyarországi múzeumokban, különösen ott azon a vidéken nagyon sok szép példánya fönnmaradt. Ehhez hasonló volt például a mi vidékünkön a úgynevezett mancsozó botoknak a szokása. A mancsozás az egy tavaszi lányjáték, egy labdajáték. Egy pici, rövid, körülbelül 30-40 cm-es fából készült bottal egy bőrlabdát ütnek, különböző szabályok szerint. Nem is a labdajáték, inkább a közösségi együttlét a lényeg ebben a játékban. És itt magát a labdát is, illetve magát az ütőfát, ezt a mancsozó botot, a legények különös műgonddal készítették, vagy készítették fafaragó specialistákkal, vagy bőrös mesterekkel, és vásárolták a kedvesüknek szerelmi ajándékképpen az év ilyen időszakában.
Május faállítás és zöldághordás. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két szokás?
A zöldágjárás vagy zöldághordás, ez kifejezetten a felvidéknek a szokása, tehát a Kárpát-medence északi részében egy úgynevezett falu feljáró szokás, ami azt jelenti, hogy a falu széléről elindulva a település valamennyi utcáján végigjárnak a lányok, és zöld ágakat hoznak magukkal, és viszik aztán körbe az egész falun, és énekelnek olyan énekeket, amelyek a szerelemről, párválasztásról és a tavasz érkezéséről szólnak. A májusfa és a zöldág érdekes módon jelent meg, vagy jelenik meg az egyházi hagyományokban is. Tessedik Sámuel, a 18. századi evangélikus lelkész például kifejezetten tiltja a májusfáknak és zöldágaknak a templomba való behordozását, mert amint írja, szegény gazdák ilyenkor viszont látták a legkedvesebb gyümölcsfáikat is kivágva és ennek igyekezett a felvilágosult szellemiségű evangélikus lelkész véget vetni. Jól mutatja ez, hogy azok a szokások, amelyeket tiltanak, azok bizony nagyon élőek lehettek abban a korban. Érdekes módon megérte ez a szokás a 20. századot, sőt a 21-et is, hiszen napjainkban ismerjük Pest megyében, Budapest környékén, Maglódon, Mendén és azon a vidéken az evangélikus szlovák nemzetiség köréből a pünkösdi templom díszítésnek a hagyományát, mert pontosan ez a lényege, hogy pünkösd szombatján a férfiak az erdőről, a falu határából nyírfákat hoznak, zöld ágakat, amelyek az egész templom belsejét beborítják, a nők és a gyermekek pedig horgolt és hímzett kendőket akasztanak, kötnek ezekre az ágakra, és ezzel a díszítéssel készül el a pünkösdi ünnepi istentiszteletre és úrvacsora vételre a templom belseje, és aztán ünneplő, nagy ünneplő népviseletben vesznek részt ma is azon a vidéken a szlovák közösség tagjai az istentiszteleten. Tehát ez a sok száz éves szokás olyannyira élő maradt ezen a vidéken, hogy a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült néhány évvel ezelőtt a pünkösdi templom díszítés hagyománya.
Párválasztás, a párválasztáshoz pedig a mátkatál szép szokása is kapcsolódik.
Igen, ez kifejezetten Heves megye, Eger környéke, Dél-Borsodi Bükkalja szokása volt. A mátkatál, mint egymás megajándékozásának formája, többféle változatban létezett. Talán ismertebb, amikor a lányok küldenek egymásnak mátkatálat, ez általában húsvéthoz szokott kapcsolódni. Itt a pünkösdhöz kötődően viszont kifejezetten szerelmi ajándék volt, és a párválasztást jelentette, amikor a fiatalok fiú a lánynak, a lány pedig a fiúnak küldött mindenféle finomságokkal megrakott mátkatálat, jelezvén a választásuknak a komolyságát, és azok a kislegények, akik ezt házhoz vitték és kézbesítették, ők pedig néhány krajcár apró pénz ajándékot is kaptak ezért.
Megfigyelések is kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez, akár az időjárás terén, akár a pünkösdi harmat, ugye, hogy hogyan szépíti meg a lányok arcát. Milyen megfigyeléseket is emelhetünk ki?
Ezek közül talán a vízhez kapcsolódóak a legfontosabbak. A víz, mint a termékenység és az élet szimbóluma. A pünkösdi eső aranyatér szoktuk ma is mondani. Ezek fontos elemei a időjárás jóslásnak, és a zöld ágakhoz kapcsolódott olyan hiedelem is, hogy a jó időjárást, a termékenységet és az ártó gonosz erőknek, boszorkányoknak a távoltartását is szolgálta a házakra tett zöld ág. Tehát nem csak a szerelmi ajándék, hanem egy kicsit az időjárás varázslás is benne volt ebben a régi gondolatban.
Pünkösd ünnepe, búcsújárás. Ez a két fogalom is egymáshoz társítható, és véleményem szerint a leghíresebb, az egyik leghíresebb pünkösdi búcsújáró hely Csíksomjó. Beszéljünk akkor most a búcsújárás és pünkösd kapcsolatáról.
A csíksomjói búcsút valóban mindenképpen említenünk kell, mint az összmagyarság talán legfontosabb pünkösdi eseménye napjainkban, és évről évre azt látjuk, tapasztaljuk, hogy egyre erősebb Csíksomjónak a vonzereje és a szűzanya kultusza, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világ magyarsága körében mindenfelé. Tudni kell azt, hogy Csíksomjó kiemelkedik a Mária kegyhelyek közül, de az egész Kárpát-medencében 130 máriás búcsújáró helyet ismerünk. A pünkösdi időszak nyilván Csíksomjóhoz kapcsolódik, más-más helyeken, más-más Mária ünnepeken tartanak búcsút, azonban ezek a búcsújáró helyek egy nagyon sűrű, szövésű hálózattá alakultak már napjainkra. Jól jelzi ezt például a Mária útnak a zarándok hagyománya. Mária Celből Csíksomjóra gyalogosan zarándokolnak a legvállalkozóbb szellemű zarándokok, és a csíksomjói búcsú pedig a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően ma már valóban az egész magyarságnak a legfontosabb és legnagyobb pünkösdi ünnepe lett, olyannyira, hogy a már említett szellemi kulturális örökségben ez a búcsújáró hagyomány is bizony ott szerepel, és az UNESCO védettségét ma már élvezi, és kitüntetett figyelemmel kíséri ezt az egész világ folklorista és néprajzos közvéleménye.
Nagyon sokféle fajta népi hagyományról és szokásról beszéltünk, de jogosan merül fel az emberben a kérdés, Ezek közül a szokások közül melyek azok a népi hagyományok, amelyek mind a mai napig élnek a különböző tájegységeken?
Azt gondolom, hogy az egyházi szokások közül a bérmálás és a konfirmáció az nagyon fontos, ugye pünkösthöz kötődő esemény, és azért nevezhetjük ezt most idézőjelesen tulajdonképpen mai kortárs népszokásnak, vagy velünk együtt élő közösségi hagyománynak, mert azon túl, hogy a templomban a bérmálásnak, illetve a konfirmációnak az ünnepélyes része megtörténik, szinte minden családban családi ünneplés, események, rokonlátogatások kapcsolódnak hozzá, tehát megélik az emberek az egyházba való befogadásnak az ünnepét a saját személyes életükben is. És ez azért fontos, mert ezek a hagyományok ezáltal válnak igazán élővé. Ugye a katolikus egyházban a bérmálás kifejezés egy egyházi szláv kifejezésből, szóból származik, latin szóval ezt konfirmációnak, vagyis megerősítésnek nevezzük, ezt a kifejezést pedig a protestáns egyházak tartják, és ők használják, de mind a kettő tulajdonképpen a felnőtt egyháztaggá válás és a Szentlélek kiáradásának a személyes eseménye az egyén életében. Érdekes az, hogy régebben, amíg a közlekedés nehéz volt, addig a bérmálásra sokkal ritkábban került sor. Tehát ugye a püspök atya körül jár, hogy egy-egy településre mikor jutott el még a régi nehéz közlekedésű időkben, hát bizony-bizony sok-sok évet kellett várni egy-egy faluban, egy-egy közösségben, hogy ott bérmálásra kerülhessen sor. Ma már azért ez nem így van. Pünkösdöt megelőző vagy azt követő a körüli vasárnapokon, gyakorlatilag minden egyházközségben, minden templomban ennek az ünnepnek elkövetkezik az ideje.
Beszélgetésünk végén akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk, pünköst szent ünnepe, tényleg egy színes és népi hagyományokban gazdag ünnep.
Igen, és talán a mozaik szerűsége a legérdekesebb. Nevezetesen az, hogy az ország különböző pontjain mindenütt egy-egy kis, apró színfolt, nagyon sokféle színes szokáselem maradt meg a 20. századra, és ebből aztán egy ilyen nagyon érdekes, változatos képet kaphatunk a pünkösdi hagyományok megünnepléséről.
Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusának a riportot. Köszönöm szépen, hogy felelevenítettük a szavak segítségével pünkösd ünnepéhez kapcsolódó népi hagyományainkat, és önnek is áldott pünkösdi ünnepeket kívánok.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pió által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leó kirográfja a gondoskodás gesztusa.
ugyanaz a törődés, amellyel a pietrelcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
Leó pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kelementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közgyűlésüket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
to the study and implementation.
És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepete azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
human person is called,
hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
When freedom is used to love.
Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
And values the shared humanity of every person.
Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
and your efforts to further promote the church's social doctrine,
amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette fraknői kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a fraknói kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
Az időszakot még egyszer.
1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedt ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
Bécsben miért?
Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai kara Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltároknak a munkatársai.
Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a szélvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, tehát az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
De jó is lenne a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Szabó Lőrinc. Ünnep. Áldassál, Uram, amiért nékem is adtál valamit. Áldassál, amiért nem csak szépséget, s szórakozást teremtettél, nem csak gyönyörű templomokat, s félelmetes pénzszörnyeket, nem csak ifjú lelkesedést, friss vért, kacagó lányokat, s gyermeket. Ó, áldassál, Uram, amiért a mulandó örömök, s harcok hétköznapjai után megteremtetted az ünnepet, a megnyugvást, a semmit, aki az idő teljességében értem is eljön, és áldott karjaiban elringat mindörökre. Amen.
Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondta el. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-tól 1918-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult. Itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 1957-ben pedig Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ima a Szent Háromsághoz. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom neked, Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb szívének végtelen érdemeiért és Mária szeplőtelen szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!